Mindenféleképpen egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol ezt meg is tudják tenni. Több mint 200 négyzetméterrel rendelkezünk, ami egy nagy teremből áll, egy videószobából és egy kisebb teremből. Mindenféleképpen egy olyan hely, ahol a művészek láthatóan szeretnek kiállítani. Láthatják, hogy a műveik hogyan néznek ki egy nagyobb térben. Abban a művek megszólalnak a művészek számára is, és a látogatók számára is.
A Genezis azaz a nyitó kiállítás résztvevői, akiket egy hírben itt a mecénásban már felsoroltam, Asztalos Zsolttól Tibor Zsoltig, jó néhányan vannak. Ők ilyen értelemben kötődnek is a galériához, vagy a mostani részvételű kifejezetten ennek a kiállításnak szól?
Tulajdonképpen ennek a galériának a megnyitója két részből áll. Az első volt a november 14-i, és a második a december 10-i megnyitó lesz. Ez a két megnyitó 20 művésznek a részvételét vetítette előre. Ezzel a 20 emberrel, ezzel a 20 művésszel szeretnénk együtt dolgozni. Természetesen ebből a 20 művészből már van olyan, aki csak és kizárólagosan velünk dolgozik, és van olyan, akivel szeretnénk hosszabb távon valamifajta együttműködést kialakítani.
A galériának a homlokterében a kortárs festészet áll, vagy ahogy említette, van ugye installációs szoba, videó szoba is, tehát kitekintenek más műfajok felé is?
Mindenféleképpen kitekintünk, ezt mutatja az első kiállítás is, ahol mikroszkóptól kezdve apró szobroktól és egy nagyobb szoborig minden megtalálható. Nem festészetről szól a dolog, hanem a képzőművészetről általában, és nem feltétlenül olyan dolgokról, amik kereskedelmileg értelmezhetők, hanem amik számunkra valamilyen szempontból nagyon érdekesek, nagyon izgalmasak, és csak reméljük, hogy a befogadók is ugyanilyen izgalmasnak fogják találni. Számunkra fontos, hogy minél több ember forduljon meg, minél több ember jöjjön el, nézze meg, és ezáltal ismerje meg a magyar képzőművészet teljes palettáját. Egy szubjektív paletta, mert hogy ketten-hárman válogatjuk ki, hogy tulajdonképpen mi az, ami nekünk tetszik, de mégis úgy érezzük, hogy ez az a rés, ahova nekünk be kellett lépni, ez az, amit meg szeretnénk mutatni, amit más galériákban még eddig nem láttunk.
Úgy indítottuk ezt a beszélgetést, hogy egy már látható kiállításra invitáltuk önöket. Mondjuk el a címet is, a Wilting Galéria címét.
A Wilting Galéria az 5. kerületben található, Széchenyi utca 3 alatt. Nagyon szívesen várunk mindenkit 2-től péntekig, 12-től 18 óráig, szombaton pedig 11-től 17 óráig.
És akkor tulajdonképpen egy december 10-i kiállítást is beharangozhatunk. Néhány nevet említsünk akkor a galériához kötődő, de december 10-től mindenképpen itt a Wiltingben látható kiállítókról is.
A december 10-i kiállításnak a címe Feszítsd ki, a kiállításon pedig többek között Bakos Gábor, Barakonyi Szabolcs, Koncz András, Koródi János, Podmanicki Ágnes, Sós Nóra, Szabó Klára Petra, Varga Rita és Surányi Miklós fognak kiállítani.
Köszönöm szépen, a Wilting Galéria alapítójával beszélgettünk itt a mecénásban, hogy egy igazi kortárs galériát is bemutassunk önöknek. Dián Krisztinával hallhattak egy néhány perces ajánlót a Wiltingről. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk.
Én is köszönöm szépen, viszonthallásra, viszontlátásra.
Viszonthallásra. A mecénás véget ért, köszöni figyelmüket a műsorvezető Balogh József, legközelebb egy hét múlva jelentkezem a kortárs képzőművészet ajánlataival itt a Klubrádióban, tehát ezentúl hétfőnként keressék a mecénást. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, legyen szép délutánjuk, viszont hallásra!
Mecénás című műsorunkat a magyarországi Volkswagen ZRT támogatta.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A Flórián tér környéke továbbra is jól járható minden irányban, az Árpád hídon sincs torlódás sem, Buda sem pedig Pest felé. Erős a forgalom a Terész körút, Szent István körút, Margit híd útvonalon, oda-vissza, a hídtól az Oktogonig például dugig vannak a sávok. A Margit körút forgalma egyelőre még viszonylag kiegyensúlyozott. Az UTV.hu webkamerái is megerősítik, hogy a fővárosban egyre több helyen szállingózik a hó, a nedves úttesten fokozott a csúszás veszélyére, minden közlekedő figyelmét felhívjuk. A 6-os főúton korábban Barcs közelében a 258-as kilométernél lévő körforgalmú csomópontban felborult egy kamion. A helyszínelés és a műszaki mentés továbbra is tart, úgyhogy útlezárásra, torlódásra számíthatnak az arra tartók.
Következnek a Klubrádió hírei.
Egy perc elmúlt 3 óra. Nem érinti a kecskeméti Mercedes beruházást, hogy a Daimler felülvizsgálja külföldi projektjeit, közölte a cég hazai leányvállalatának illetékese a Klubrádióval. A gépjármű felelősségbiztosítási tarifák vizsgálatára kérte a PSAF a versenyhivatalt és a Magyar Biztosítók Szövetségét. 0,5%-kal csökkentette az alapkamatot a jegybank monetáris tanácsa. Estig főként északon lehet havazás, húszálingózás, holnap valamelyest már szűnik a csapadék, de marad a hideg. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Lesz Mercedes gyár Magyarországon, 2012-ben megkezdődik a gyártás a kecskeméti üzemben, így reagált a Klubrádiónak nyilatkozva a Daimler hazai leányvállalatának illetékese arra a hírre, hogy a német autókonszern felülvizsgálja minden tervezett beruházását. Előzőleg a közrádió számolt be a CNBC gazdasági hírtelevízió értesüléséről, miszerint a magyarországi projektet is érintheti a felülvizsgálat. Kozári Erika, a Mercedes Hungária Kft. PR vezetője rádiónknak azt mondta, nem tudnak arról, hogy lefújnák a kecskeméti építkezést.
A projekt a tervek szerint halad. 2012-ben az első Mercedes-Benz gépjárművek le fognak futni a kecskeméti gyártószalagról. Nincs információnk arról, hogy felülvizsgálnák. Minden investíciót megvizsgál, de ezzel kapcsolatban semmilyen döntés nem született, ami negatívan ítélné meg ezt a beruházást. Szeretném tényleg a hallgatókat megnyugtatni, hogy lesz Mercedes-ben gyár Magyarországon Kecskeméten.
A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tarifák vizsgálatára kérte a PSA-nek a Gazdasági Versenyhivatalt és a Magyar Biztosítók Szövetségét. A pénzügyi felügyelet elnöke azt kérte, hogy versenyjogi, illetve etikai szempontból tekintsék át a díjszabásokat. A PSAF már a felelősségbiztosítási kampány előtt jelezte, hogy idén fokozottabban vizsgálja a tarifákat, és mindannyiszor beavatkozik, amikor az ügyfelek egyedi díjait nem lehet kiszámítani a közzétett biztosítási feltételek alapján. Idén eddig 2 biztosítónak kellett újra közzétenni a tarifáit, miután nem volt egyértelmű, milyen ügyfeleket érintenek a kedvezményeik. Félnek az ombudsmani hivatal munkatársai, mert néhányukat retorziók érték az egyes intézményeknél tartott vizsgálataik után, közölte az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa. Szabó Máté elmondta, a kollégáival folytatott beszélgetéseken derült ki, hogy némely munkatársa egyes hatóságokat nem akart vizsgálni, illetve nem akarta, hogy a vizsgálati eredmény nyilvános legyen. Példaként említette az ombudsman, hogy egy az APEC-et érintő vizsgálat után nem sokkal a vizsgálatban résztvevő dolgozónak letiltották a fizetését egy rosszul befizetett adónem miatt. Mint mondta, a konkrét eseteket nem lehet bizonyítani, holott gyakran egyértelmű az összefüggés. Szabó Máté szerint más hasonló hatóságokat, például az állami számvevőszéket vagy az ügyészséget is érintheti a probléma. Ezért az ilyen munkakörökben dolgozókat különleges védelem illetné meg. Az adóhatóság elnöke közben személyes találkozót kért az ombudsmantól az általa említett retorziógyanús ügy tisztázása érdekében, közölte az APEC szóvivője. 0,5%-kal csökkentette az alapkamatot a jegybank monetáris tanácsa, az elemzők az eddig 11,5%-os alapkamat tartására számítottak. Legutóbb október 22-én a forint elleni spekulációs támadás kivédése érdekében rendkívüli ülésen emelte az alapkamatot a monetáris testület 8,5%-ról 11,5%-ra. A tanács egyben 5%-ról 2%-ra csökkentette a bankok kötelező tartalék rátájának mértékét likviditásuk biztosítása érdekében. Az időjárásról annyit, hogy délen eső, északon havazás valószínű az esti órákban is, a hőmérséklet reggelre fagypontig süllyed, holnap napközben 3 fok körül alakul majd. Holnap egyébként északkeleten ónos eső sem kizárt, eső még délkeleten lehet, másutt viszont kisüt a nap. Szombatig marad a hideg, gyakran erős lesz a szél, de számottevő csapadék addig nem valószínű, szombaton viszont ismét kiadós havazásra készülhetünk a mostani előrejelzés szerint. Hírek legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
Szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Bár változik a Klubrádió műsora, a Szolidaritás.hu-val továbbra is a korábban megszokott időpontban, tehát 15 órától várjuk Önöket. És akkor nézzük a mai témáinkat, már nem csak demonstrációt tartanak, hanem sztrájkot is kilátásba helyeztek a közszolgálati dolgozók. Tiltakozásul a 13. havi bér megvonása, illetve bérük befagyasztása ellen. A tárgyalások eredménytelenségéről, illetve a lehetséges következményekről beszélgetünk a kormány és a sztrájkbizottság képviselőjével műsorunk legelején, majd az új média törvény tervezetével folytatjuk, ami sem a szakmának, sem pedig a politikának nem tetszik. A szakma főként azt kifogásolja, hogy kihagyták az egyeztetésből, ráadásul a tervezet a politika nyílt és durva rátelepedése az elektronikus médiára. Pénteken is ez volt a téma a média parlamenten, amelynek egyik szervezőjével beszélgetünk. Végül pedig két év után úgy látszik, hogy megmenekül a már csak néhány nagyvállalatot jelentő húságazat egyik nagyüzeme, a Pápai Hús ZRT, ugyanis nem mindennapi összefogás eredményeként új befektető veszi át az ismert húsüzemet. Az ágazat szakszervezeti vezetőjével beszélgetünk a jövőről, műsorunk utolsó negyed órájában. Tartsanak velük, már is kezdünk!
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Utcára vonulnak a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a szolgálati viszonyban állók szombaton, mert az érdekeiket képviselő sztrájkbizottság nem tudott megállapodni a kormánnyal. A kormány ugyanis kijelentette, hogy nem lát lehetőséget arra, hogy 2009-ben emeljék a közszféra béreit, és természetesen arra sem, hogy a 13. havi illetményt megkapják a közszolgák. Vendégem a stúdióban Varga László, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt van velünk dr. Tóth Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkaügyi kapcsolatok és bérpolitikai főosztályának vezetője. Önt is köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Először Varga urat kérdezem. Délelőtt ültek újra a tárgyalóasztalhoz, ugye a sztrájkbizottság és a kormány képviselői. Elmozdult valamelyest ez az álláspont a kormány részéről, hogy először semmilyen engedményt nem akartak adni Önöknek?
Azt kell, hogy mondjam, hogy a most már több menetbe zajló tárgyalásokon történt elmozdulás. Az, amit a kormány jelenleg hivatalosan ajánl nekünk, és ami miatt felújítottuk a sztrájkbizottságot, az egy 2007. februári megállapodásnak a módosítása. A módosítás eredeti szövege túl azon, hogy elvenné a 13. havi bért minden érintett közszolgálati dolgozótól, illetve hogy pontosan fogalmazok illetményt 2009-re vonatkozóan, valóban, ahogy ön felvezette, befagyasztja az illetménytáblákat. Ehhez képest van elmozdulás, de ez az elmozdulás nem éri el ajánlatszinten még a 13. havinak a mértékét se. Ma úgy fogalmazott a szakszervezeti oldal, hogy egy esetleges megállapodáshoz ettől az ajánlattól nagyobb mértékűre van szükség, és hát meglátjuk, hogy a következő tárgyalások hova vezetnek. Mi meg szeretnénk állapodni, de a megállapodáshoz ettől komolyabb mértékkel.
És hát hova vezet az a november 29-i demonstráció, amit meghirdettek? Január 12-éről is van szó, ez még nem biztos, a most szombati akció viszont biztos. Mire számítanak, hány emberre számítanak, és egyáltalán milyen eredményre?
Mi több tízezer főre számítunk, és azt úgy kell, hogy fogalmazzak, hogy a január 12-e is biztos, és eredményként arra számítunk, hogy ez a január 12-e elbizonytalanodjon. Mi arról tájékoztattuk írásban is a döntésünket követően, és a mai ülésen is a kormánytárgyaló delegációját, hogy meghirdettük január 12-ére a közszolgálati sztrájkot, de ha a november 29-i demonstráció és az azt követő tárgyalások olyan megállapodás lehetőségét hozzák, amit el tudnak fogadni a sztrájkbizottságot alkotó ágazati szakszervezetek, akkor nem kerül sor erre a januári sztrájkra.
Mindjárt kiderül, itt van velünk a kormány oldal képviseletében dr. Tóth Gábor. Hatni fog-e a kormányra a demonstráció, vagy hogyha egy kicsit játszunk a szavakkal, akkor meghatja-e Önöket ez a demonstráció?
Én azt hiszem, hogy ez a kérdés nem így merül fel. A sztrájkbizottságban folynak a tárgyalások folyamatosan, folyni fognak a demonstráció után is. én itt megerősíthetem azt, amit Varga úr mondott a mostani tárgyalásokról, hogy bizonyos elmozdulások bekövetkeztek. Ezek az elmozdulások egyébként lehetővé teszik, hogy a szakértők végezzenek különféle számításokat, az esetleges ilyen-olyan kompenzációs megoldások, ha felmerülnek, ezekkel kapcsolatban modelleket dolgozzanak ki. Tehát mennek a dolgok előre, köszönöm szépen.
Varga úr, a szakbizottság állásfoglalásában azt kérik, hogy a kormány egyenletesebben ossza meg a válságból adódó terheket. Mire gondoltak? Van erre javaslatuk?
Hogy mire gondoltunk, az egyértelmű. A kezdetek kezdetén 400, most már, ha jól tudom, 600 milliárd környékén van az az összeg, amit a jövő évi költségvetés kiadási oldalán meg kellene fogni, meg kellene spórolni. Ebből azt kell, hogy mondjam, hogy az eredeti kínálatnak az a fajta intézkedése, ami a tarifaemelkedés, tehát a 2009. január 1-én bekövetkező illetménytábla és köztisztviselői alap emelkedését jelentette volna, ez megszűnik, és a 13. havi megvonása a megállapodás számított értéke alapján több mint 300, illetve közel 300 milliárd, tehát a jelenlegi megszorításnak is a fele. Ha ezt hozzáveszünk, hogy a konvergencia program hatásaként már milyen kereset és létszám megszorítás érte a szférát, akkor azt gondolom, hogy az elmúlt két év vesztese az a közszolgálat, a közszféra különböző területe, és valóban egyenetlen. Hogy hol lehetne még, ez nem a mi dolgunk.
Tehát akkor nem tud javasolni most a kormányoldal képviselőjén ezen a fórumon?
Tudnék valami... javasolni, szoktunk is mondani néhány dolgot, de én azt gondolom, hogy nem a szakszervezeti oldal feladata és felelőssége, hogy megjelölje, hogy honnan lehet a szükséges forrást megszerezni. Ez a kormány feladata, azért kormány, hogy ezt megoldja és kitalálja.
Tóth úr, számít a szakszervezetek véleménye egyébként ilyen szempontból? Esetleg kikérik a véleményüket, vagy saját javaslatokat dolgoznak majd most ki?
Ha megengedi, először a számok kezdeni. Tehát ugye az többé-kevésbé ismeretes, hogy a Nemzetközi Valuta Alapnak írt szándéklevél kapcsán mint egy 400 milliárd forintos kiadáscsökkentés fogalmazódott meg. Ebből gyakorlatilag mint egy 300 milliárd forint az, ami megakadályozza, hogy a költségvetési hiány ne növekedjék. És körülbelül 100 milliárd forint az, ami effektív hiánycsökkenés jelent. Ez az eredeti számítások szerint körülbelül úgy néz ki, természetesen én itt most nem forintra pontos számokat mondok, hogy a 13. havi illetmény megvonása, felfüggesztése, mintegy 170 milliárd forintot jelent, 100 milliárd forint kiadás növekedést jelentene, ha az illetménytábla 4%-os mértékkel emelkedne, körülbelül 80 milliárd forint körüli az az összeg, ami a 13. havi nyugdíjaknak a 80 ezer forinton való megkorlátozását jelenti, és körülbelül 50 milliárd forint az, amit a költségvetés a különböző fejezetektől levesz. Na most ugye ezek a mértékek szükségszerűen álltak elő azért, mert az 1,2%-os GDP növekedés az 0%-os lesz, a bruttó bértömeg gyakorlatilag a nemzetgazdaságban nem nő, kevesebb fogyasztás valósul meg hitelből, és a háztartások fogyasztása egyáltalán vélhetően nem fog növekedni.
Tehát idáig a számok, arra kérném, hogy ne felejtsék a szavukat, folytatjuk a legfontosabb közlekedési információk után a beszélgetést.
Klubrádió. A szabad frekvencia. Közlekedési hírek.
Az állami autópálya ügyelet munkatársa jelezte a Klubrádió felé, hogy eső, hó és havas eső nehezíti a közlekedők dolgát az M1-esen, az M7-esen, illetve az említett strádák környékén. Munkagépekre számíthatnak az M1-es Budapest és Tatabánya közötti szakaszán, ugyanígy az M0-áson is, a 11-es és a 4-es főút között. A fővárosban is sok helyen egyre intenzívebben esik a hó, valószínűleg ez az oka annak is, hogy a nagykörúton mindinkább lelassul a forgalom, oda-vissza a Margit hídon is egyre nehézkesebb az átjutás Pestre és Budára egyaránt.
Kedden este 9-kor.
Basszus.
Semmicske énekek és Unquiet Stillness, vagyis nyugtalan nyugalom. A népdalénekes Bognár Szilvia és a jazz ütőhangszeres Dés András, két szinte egykorú művész, azonos héten tartja új lemezének bemutatóját. Hogy mikor és hogy egymáshoz mi közük még, az majd kiderül kedden este. Bencsik Gyula műsorvezetővel várja önöket a szerkesztő Göcsei Zsuzsa.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A stúdióban itt van még egy negyed óráig Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke, és dr. Tóth Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkaügyi kapcsolatok és bérpolitikai főosztályának vezetője, aki az előbb a számok nyelvén elmondta, hogy milyen megszorításokra van szükség, és ebből akár a 13. havi illetménye a közszférának mennyit hozhat. Viszont úgy fogalmazott, hogy megvonása vagy felfüggesztése még akkor nem döntöttek?
Én úgy gondolom, hogy a 13. havi illetmény felfüggesztéséről van inkább szó, még a kormányzati döntések a tekintetben sem születtek meg, hogy ez milyen időtávra vonatkozik. Pusztán megjegyezném, hogy maga a Nemzetközi Valutaalapnak megfogalmazott szándéklevél az 17 hónapos időszakra vonatkozik.
Varga úr, önök elfogadhatatlannak tartják az újabb létszámcsökkentést, ezt is hangsúlyozták az elmúlt napokban, sőt a közszolgálati ágazatok privatizációját is. Tudtommal a kormány éppen a létszámcsökkentés elkerülése érdekében fagyasztaná be a béreket, illetve a privatizációról eddig nem esett szó, legalábbis ebben a kontextusban. Honnan származnak az információik?
Hát a privatizáció az zajlik, elég, ha mondjuk az Egri Markhot Ferenc kórház közelmúltból lezajlott ügyére gondolunk, egy önkormányzati kórházból egy privát cég által üzemeltetett kórháza alakult, és ilyen úgynevezett kiszervezés típusú megoldások az önkormányzati szektorban nagyon gyakran előfordulnak. És pontosan ezért nem tudjuk mi elfogadni, idézőjelbe téve, csereként azt a kormányzati ajánlatot, hogy számunkra marad a foglalkoztatás biztonsága, mert a közszolgálati munkavállalók durván 700 ezeres létszámának a nagyobbik része, közel 500 ezer, az olyan önkormányzatok különböző közintézményébe dolgozik, amelyekre közvetlenül a kormánynak nincs hatása, természetesen jogi szabályozással és költségvetési támogatással igen. És az a válság, ami miatt ez a helyzet kialakult, és ezt a válságot mi nem vitatjuk, ez ugyanúgy érinteni fogja az önkormányzatokat, ugyanúgy hitelválsággal, hitelproblémával fognak küzdködni, és óhatatlanul már jelzik a szövetségek, hogy a ellátórendszer átalakításáról tárgyalnak. Ezért tudnánk mi elfogadni egy megfelelő, most így fogalmazok én is, kompenzációs ajánlat esetén a foglalkoztatási szabályokról és egy olyan monitorozásról való megállapodást, amivel korrekt képünk van az egészről, és tényleg be tudunk avatkozni esetleg együtt a foglalkoztatásba.
Bocsánat, Tóth úr elfogadja az előbb elhangzott érvelést, illetve tud-e a kormány garanciát adni arra, hogy nem lesz létszámcsökkentés, nem lesz kiszervezés, átszervezés?
Természetesen a központi intézményi körben igen. Az önkormányzati körben kevésbé, de itt talán azt hangsúlyoznám, hogy a pénzügyi államháztartási költségvetési szabályozás nem fog olyan elemeket tartalmazni, amik netán létszámcsökkentéseket kikényszerítene. A másik része a dolognak, hogy a kormányzat nyitott arra, hogy a foglalkoztatás biztonságával kapcsolatos kérdéseket vizsgálja, a szakszervezettel, ha tetszik, akkor a sztrájkbizottság szakértőivel közösen. Talán ezzel nem árulok el titkot, hogy ez a mai napi tárgyalásokon is felkerült, és olyan értelemben tárgyaltuk, ahogy itt Varga úr is elmondta.
Varga úr, lesz-e hatással a kormány és a sztrájkbizottság tárgyalására az a változás, hogy az OJT-en a munkaadók hajlani látszanak a minimálbér emelésére? Ezügyben is ugye nagyon sok konfliktus és nagyon sok számlátott napvilágot.
Így van, de azt kell, hogy mondjam, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács bértárgyalásai azok párhuzamosan folynak, és direkt hatása egyiknek a másikra nincs. Ugyanakkor természetesen ez egy nagyon komoly pszichológiai hatás, és ezzel foglalkoznia kell a közszolgálati szakszervezeteknek, de én azt gondolom, hogy a kormánynak is, hogyha a reálszférában lesz keresetemelkedés, akár a minimálbér emelése mellett születik egy valamilyen sávos keresetemelési ajánlat, aminek én még most a mértékét se tudom kimondani, hiszen a tárgyalások zajlanak, akkor az még inkább egy kontrasztot fog jelenteni, hogy a közszolgálat területén pedig nem hogy bérbefagyasztás, hanem a 13. havi elvételével a nominális keresetek szintjének a csökkentése zajlik le, amire egyébként a rendszerváltás óta nem volt ilyen mértékű példa.
Tóth úr, szó volt mostanában a legalacsonyabb bérek emeléséről, kompenzációról is. Elfogadná ezt a kormány, hogy a közszférában emelkedjenek a legalacsonyabb bérek?
A közszférában is emelkedni fognak a legalacsonyabb bérek, abban az esetben a közszférában a legalacsonyabb bérek alacsonyabbak lesznek, mint amennyi a mondjuk 2009. január 1-től érvényes minimálbér. De hogy az mennyi lesz, azt ma még nem nagyon tudjuk.
Igen, ez ügyben tart még a számháború.
Így van.
Varga úr, lehetséges, hogy az intézmények, például a minisztériumok, felhozhatjuk példának az oktatási minisztériumot, saját hatáskörben mégis fizetnek különböző juttatásokat a dolgozóiknak?
Ha ezt úgy érti, hogy a minisztériumba dolgozóknak,
igen,
akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez elméletileg elképzelhető. Ott a munkáltató és a munkavállalók szervezeteinek a tárgyalásától függ. Ha úgy érti, hogy az általa irányított ágazatok munkavállalóinak, akkor erre nem tudok egyértelmű választ adni. Vannak olyan keresetellemek szinte minden ágazatban, ami ágazati szabályozású. Erre folyó tárgyalásokról én még nem tudok, és azt gondolom, hogy ha lesznek ilyenek, azok egy átfogó megállapodás következményeként valósulhatnak meg. Az, hogy a minisztériumba a saját alkalmazottaknak történik-e valami plusz kifizetés, azt én kevéssé tartom valószínűnek, mert a minisztériumok költségvetési lehetőségeit ugyanaz a költségvetés fogja meghatározni, mint amelyben a közszolgálat munkavállalói számára van ez a kínálat, hogy ilyen pongyolán fogalmazok.
Tóth úr egyébként elképzelhetőnek tartja, hogy ezek az intézmények az előbb említett módon úgymond kiátsszák a kormányt?
Mármint milyen intézményekre tetszik gondolni?
Minisztériumokról beszéltünk.
Hát ugye a minisztériumok alkalmazottaival, közszolgálati alkalmazottaival kapcsolatban én tulajdonképpen azzal értek egyet, amit Varga úr mondott, ugye a korábbiakban én szóltam arról, hogy annak a kiadáscsökkentésnek, hogy idézőjelben az összeszedéséhez milyen tényezők járultak hozzá, ezek között az egyik ilyen tétel, hogy a minisztériumok költségvetésében is igen jelentős csökkentéseket hajt végre a pénzügyi kormányzat.
Én javaslom, hogy térjünk vissza a beszélgetésünk elejére, illetve a szombaton következő sztrájkra. Elfogadott költségvetés után mit lehet elérni egy ilyen akcióval?
Helyesbítenem kell, demonstráció van szombaton, és ez nagyon fontos, hogy itt pontosan fogalmazzunk.
Békés felvonulás lesz országszerte.
Illetve hát ez Budapesten lesz, de az ország minden részéből várjuk a kollégákat. A költségvetés elfogadására később kerül sor, az viszont kétségtelen, hogyha jól tudom, még a héten a főszámok tekintetében történik egy szavazás. Én azt gondolom, hogy a helyzetből fakadóan a demonstrációt követően is kell tárgyalnunk, sőt, ismerő a sztrájk törvényt, ha bekövetkezik a január 12-i sztrájk, azt követően is kell tárgyalnunk, mert hogy a sztrájk törvény egy folyamatos tárgyalást ír elő. És ahogy említettem, a fejezeteken belüli mozgásnak még elvi lehetősége van később is, illetve egy esetleges megállapodásnál a monitorozás eredményeként, ha